44 halottja, 198 sérültje van a montenegrói vonatszerencsétlenségnek, a könnyebb sérültek között van egy magyar is.
Itthon normalizálódott a helyzet, de Görögországban, Németországban és Ausztriában még tombol a hideg.
A hazai gázellátó rendszer teljesítménye határára ért. A gazdasági miniszter Brüsszelben lobbizik uniós forrásokért.
Eloltották a lángokat Szarvason, a felújítás alatt álló régi malom teljesen kiégett.
Jó napot kívánunk! Eddig 44 halottja és 198 sérültje van a montenegrói vonat szerencsétlenségnek. A szerelvény a főváros Podgorica közelében siklott ki, és egy 30 méter mély folyómederbe zuhant.
A könnyebb sérültek között egy magyar is van, akivel a magyar diplomáciai külképviselet vezetője beszélt, de csak annyit tudott meg, hogy magyarnak vallja magát. Ám a nevét nem árulta el.
A személyvonat Podgoricától 15 kilométerre, Bioce falunál egy hídon hirtelen letért a sínekről és belezuhant a Morace folyó 30 méter mély kanyonjába. A szerelvény 4 vagonjában legalább 200 fiatal utazott, akik a síelésből igyekeztek haza. Sokan azonnal meghaltak.
Ez az utóbbi évek egyik legmegrázóbb tragédiája. Mától 3 napos gyászt rendelünk el.
A mentésben 340 rendőr és a montenegrói mentőszolgálat teljes állománya vett részt. A munkát nehezítette a sziklás terep és a sötétség. A hatóságok véradásra szólították fel a lakosságot. A szerb kormány mind a mentéshez, mind a sérültek kórházi ellátásához felajánlotta segítségét. A baleset körülményeit még vizsgálják, de egyre valószínűbb, hogy a fékrendszer hibája okozta a katasztrófát.
A hideghullám Görögországot is elérte, a hőmérséklet mínusz 10 fokra süllyedt.
Németországban már 5 halálos áldozata van a szokatlanul kemény télnek, a Bajor vidéken hajnalban mínusz 36 fokot mértek.
Ausztriában csaknem egy évtizede nem volt ilyen hideg, az ország egyes részein mínusz 24 fokot mutattak a hőmérők.
A nagy hidegnek talán csak a téli sportok szerelmesei örülnek igazán az osztrák fővárosban. Ilyenkor ugyanis a korong jobban csúszik a jégen.
Ez már igazi tél, forralt borral és sok-sok sporttal.
Az autósok már más véleményen vannak. A rendkívüli hidegben ugyanis besűrűsödik az olaj, és a kocsik nem indulnak. A legnagyobb veszélyben a hajléktalanok vannak. A segélyszervezetek meleg ételt és hálózsákokat osztanak az utcán élőknek. A szállások zsúfolásig telnek éjszakára. A meteorológiai előrejelzések szerint azonban már nem tart soká a szibériai hideg. A hét második felében várhatóan enyhül majd az idő. Ez pedig már Törökország keleti része, Bingöl városa. Az ottaniak életét a nagy hidegen kívül a hó is nehezíti. Az utak járhatatlanok, a környező falvak megközelíthetetlenek. Ankarában a csúszós úton felborult egy utasokkal teli busz. A balesetben 2 meghaltak. Szokatlan látványt nyújt Görögország is. Az utakon autók és motorok csúszkálnak. Szikrázó napsütés helyett hóviharok tombolnak az Akropolis és a Parthenon környékén. Az utcákon hókotrók cirkálnak.
A hideg tél első áldozatát szedte Jász Nagykunszolnok megyében. Tiszafüreden saját háza udvarán fagyott meg egy idős férfi. A leghidegebbet Szabolcsban mérték az éjszaka, Pátyadon mínusz 24,7 fok volt. A fűtéshez használt energiamennyisége is jelentősen megnőtt országszerte. A hőközpontok mérése szerint körülbelül 60%-kal nagyobb a fogyasztás.
Teljes kapacitással dolgoznak a hőközpontok Debrecenben. A városban 31 ezer lakás és 2000 intézmény távfűtött. Egy nap alatt 10 fokot esett a hőmérséklet, így 60%-kal nőtt az energiaigény.
Jelentősen megnőtt a felhasználás mind a lakosság, mind a nem lakossági fogyasztóknál, és a várost pillanatnyilag a erőműnél lekötött csúcs teljesítmény közelében fűtjük.
Számítások szerint, ha az átlag hőmérséklet mínusz 10 fok alatt van, akkor a fogyasztók 60 forinttal fizetnek többet naponta a fűtésért. A gázfogyasztás is megnőtt. Pécset leállították a hőerőmű egyik turbináját, mert napok óta harmadával kevesebb gázt kapnak. Az erőmű így takarékoskodik a fűtőolajkészlettel. A felszabaduló energiát a panellakások fűtésére használják.
A turbinát azért állítjuk le, hogy ezt a fűtőolajkészletünket minél hosszabb ideig tudjuk élvezni. Amúgy az a hőteljesítmény, amelyet a turbina leállításával tudunk távfűtési célra fordítani, ez Pécsen mintegy 2600 lakás fűtésére lenne alkalmas.
Az ellátó szolgálatok a hajléktalanok miatt aggódnak.
Nem akarsz menni még erre a kis időszakra szállunk. Nem.
Krízis időszakban kétszer annyi szociális munkás járja az utcákat, hogy behívja a szállóra a fedél nélkül élőket. Legtöbbször azonban eredménytelenül. A szállók április végéig fogadják a rászorulókat.
Normalizálódott a helyzet a Borsod megyei Vajdácskán. Reggelre elállt a szél, megszűntek a hóátfúvások. Az óvoda és az iskola azonban még zárva van. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében már nincs elzárt település. A járhatatlan utak megtisztításán 15 gép dolgozik folyamatosan. A derült napos időben mínusz 10 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők.
Ez a hókotró éppen most zárja le a megye határ felé vezető utat a Bükkben. A Miskolc-Eger közötti hegyi úton még délelőtt sem lehetett közlekedni. A közútkezelő hómaróval próbálta megtisztítani az utat a hóátfúvásoktól. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében délelőtt még 4 járhatatlan útszakasz volt, és 5 alsóbrendű úton csak egy nyomsávon haladhatott a forgalom. Hóval elzárt település viszont már nem volt. A Borsod-Volán autóbuszai is rendben elindultak, csupán Szuhogy és Rudabánya, valamint Taktaszada és Bekecs között nem indult el 2 járat hajnalban. Nagyobb fennakadás a vasúti közlekedésben sincs már.
Észak-Kelet-Magyarországon ma reggelre óra már normalizálódott a vasúti közlekedés. Megteremtődtek a feltételek, hogy a vonatok viszonylag menetrend szerint közlekedjenek. Azért fogalmaztam így, mert pár perces, vagy akár 10-15 perces késések még előfordulhatnak.
A rendkívüli hidegnek eddig egy áldozata van. Tiszafüreden saját házának udvarán fagyott meg egy férfi az éjjel.
Itt Miskolc belvárosában még délelőtt 11 órakor is mínusz 9 fokot mutattak a hőmérők. Ez azt jelenti, hogy bár a hófúvás megszűnt, a hideg marad.
Egyelőre nem volt szükség arra, hogy további erőműveket állítsanak át gáz helyett más fűtőanyagra, bár a gázellátó rendszer továbbra is kapacitásának csúcsán teljesít. A gazdasági miniszter ma Brüsszelbe utazik. Azt akarja tudatosítani tárgyaló partnereivel, hogy Magyarország és Közép-Európa energiafüggőségének lazításához közös intézkedésekre és uniós forrásokra van szükség.
Az elmúlt 15 év energiapolitikájának nagy hibája volt, hogy Európában nem született meg a hosszú távú ellátásbiztonsági koncepció. Az országok és a fogyasztók egyaránt főleg az energiaárakra koncentráltak. Magyarországot különösen sebezhetővé teszi, hogy az energiafelhasználás majdnem felét adja a földgáz, amelynek túlnyomó része importból érkezik. Nem épülnek alternatív vezetékek vagy újabb tározók. A gazdasági miniszter szerint sürgős lépések kellenek a függőség mérséklésére. Kóka János rövid távon a kiutat a megújuló energiaforrások növekvő felhasználásában és az energiatakarékosságban látja. Mosani György, a MOL vezérigazgatója emlékeztetett rá, hogy nem példanélküli a mostani helyzet. Feszültségek már máskor is voltak a gázellátásban. Utoljára 1987-ben kellett fogyasztáskorlátozást elrendelni, de akkor 60 millió köbméteres volt a fogyasztás, ma pedig 90 millió köbméteres. Nehezíti a helyzetet, hogy most együtt teszi próbára a gázellátást a hideg idő és az ukrán tranzitszállítások körüli bizonytalanság. Mosonyi György kijelentette, hogy a gázrendszer bírni fogja a terhelést, de utána mindenképpen gondolkodni kell az alternatívákon.
Leállították a Grúziát földgázzal ellátó csővezeték felújítási munkálatait. A csővezetékből szivárog a gáz és megnőtt a robbanás veszély. Emiatt a transzkaukázusi földgázvezetéken nem indulhat be az eredetileg mára tervezett szállítás. A Grúziát és Örményországot földgázzal ellátó földgázvezetéket 2 nappal ezelőtt felrobbantották. Mára a grúz főváros földgáz nélkül maradt, mivel a szomszédos Azerbajdzsánból érkező szállítások nem képesek pótolni a kiesést. A hőmérséklet a térségben mínusz 5 fok.
Az MSZP frakció vezetője furcsának tartja, hogy a Fidesz elnöke titokban tárgyalt az államfővel. A Népszabadság információi szerint Sólyom László a tavaszi ülésszakról egyeztetett Orbán Viktorral. A hírt a köztársasági elnöki hivatal is megerősítette. Az államfő sajtófőnöke ugyanakkor hozzátette, hogy Sólyom Lászlónak az elmúlt hónapokban több olyan találkozója is volt, például a kormányfővel és különböző miniszterekkel, amely nem kapott sajtónyilvánosságot. A szombati találkozó is hivatalos volt, de nem nyilvános.
Én őszintén szólva a dolog titkosságát nem értem. Ha köztársasági elnök és egy nagy magyar párt elnöke úgy gondolja, hogy konzultálni akarnak a jogalkotásról, és nyilván akkor az elnök úr más pártok elnökeivel is konzultál, ebben én nem tartok kivetni valót. De mi a fene ebben ez a nagy titok, hogy majd, hogy nem álszakát kell ragasztani?
A konzervatívok győztek a kanadai parlamenti választásokon, de abszolút parlamenti többséget nem szereztek. A hivatalos végeredmény szerint az eddig ellenzékben politizáló konzervatívok 124 mandátumot szereztek, míg a Paul Martin kormányfő vezette liberális párt 103-at. A tegnapi voksolás a 12 éve tartó liberális kormányzásnak vetett véget Kanadában.
Az abortusz mellett és ellen is tüntettek Washingtonban. Az évente megrendezett felvonulás az életért több ezer résztvevője a terhesség megszakítás engedélyezése ellen tiltakozott. Az Egyesült Államokban ugyanis 1973 óta legális az abortusz. A törvény ellenzői mellett a jogszabály támogatói is szép számban megjelentek. A két tábort rendőrkordon tartotta távol egymástól. Az abortusz támogatók arra kérték a szenátust, utasítsa el Samuel Alito bíró megválasztását a szövetségi legfelsőbb bírák közé. Alito ugyanis nem ért egyet a jelenleg életben lévő törvénnyel.
Nevetve reagált Jacques Chirac francia elnök azokra az aggodalmakra, amelyek szerint az atomarzenál használatával fenyegető kijelentésével alacsonyabb lett az a küszöb, amely határt szab az atomfegyverek bevetésének. A francia államfő Angela Merkel német kancellárral folytatott tárgyalása után hangsúlyozta, hogy jottányit sem változott az érvényben lévő francia nukleáris doktrina. Eszerint Párizs kész atomfegyvert alkalmazni olyan államokkal szemben, amelyek terrortámadást indítanak Franciaország ellen.
A saját lábán mászott ki a romok közül az a férfi, akit 12 óra után szabadítottak ki egy összedőlt épület alól, Nairobiban. Ő az egyike annak a 280 építőmunkásnak, akiket a leomló négy emeletes ház maga alá temetett a kenyai fővárosban.
Még mindig nem tudni, vannak-e további túlélők az összedőlt ház romjai alatt. Az építkezésen több mint 280-an dolgoztak. A halálos áldozatok száma már az eddigi adatok szerint is meghaladja a 10-et, és több tucatnyian megsebesültek. Az áldozatok között két gyermek is van. A munkások éppen befejezték az ebédjüket, amikor rájuk omlott az épület. Az emberek először puszta kézzel próbálták kiszabadítani a betonoszlopok és a törmelékek közé szorultakat. A mentőosztagok szinte azonnal megérkeztek, és megkezdték a beton és fémelemek szétbontását. 90-nél is több embert sikerült élve kiszabadítaniuk, köztük ezt a 23 éves férfit, aki a 12 órás fogság után fáradtan és piszkosan, de a saját lábán mászott ki a romok alól.
Egyelőre nem tudjuk, hányan vannak még a törmelékek között.
A mentésben amerikai katonák és tengerészgyalogosok is részt vesznek. Úton vannak már az izraeli és a brit szakértők is, hogy segítsenek a túlélők felkutatásában.
Oroszország kémkedéssel vádolja Nagy-Britanniát. Annak kiderítésére, hogy mi is történt, még várni kell. A háttérben állítólag az Oroszországban működő nem kormányzati szervek függetlensége áll. Az ügyről a Rosszia orosz közszolgálati televízió számolt be.
Az adásban a KGB utód orosz biztonsági szolgálat embere azt állította, hogy brit ügynökök egy álcázott adóvevő készüléket helyeztek el egy moszkvai utcán. A moszkvai brit nagykövetség négy munkatársa a szerkezet segítségével tartott kapcsolatot egy beszervezett orosz állampolgárral. A brit ügynökök kis távolságból egy számítógépre töltötték le a titkos adatokat. Az orosz férfit közben letartóztatták. Orosz titkosszolgálati tisztek azt állították, hogy az ügyben érintett brit diplomata pénzelte az oroszországi nem kormányzati szervezeteket. A biztonsági szóvivő azt nem tudta megmondani, hogy a civilek tudtak-e arról, hogy brit kémektől kapják a pénzeket. A moszkvai Helsinki csoport minden esetre úgy véli, hogy az ügy része az emberi jogi szervezeteket lejárató kampánynak. A brit külügyminisztérium visszautasította, hogy nem a megfelelő módon viselkedne a nem kormányzati szervekkel. Arról nem szólnak a hírek, hogy az adóvevő milyen információkat gyűjtött. Ami biztos, hogy Putyin elnök néhány napja írta alá azt a törvényt, amely megszigorítja a nem kormányszintű szervezetek működését és finanszírozását.
Hatalmas bozott tűz pusztít Ausztrália négy szövetségi államában. Sok ház porig égett, családok tucatjait kellett kiköltöztetni. Victoria államban jelenleg három helyen ég a bozót, eddig összesen 106 ezer hektárt emésztettek fel a lángok. A tűz terjedését segíti a szárazság és a hőség, több helyen 43 fokot mértek. Katasztrófa helyzet van Dél-Ausztráliában is, ahol péntek óta már 60 ezer hektár perzselődött fel.
Feltartóztatott és megszállt az amerikai haditengerészet egy feltételezett kalózhajót az indiai óceánon nem messze Szomália partjaitól. A rakéta romboló figyelmeztető lövésekkel kényszerítette megállásra a hajót, amelyen 26 tengerészt és egy kisebb hadseregnek elegendő fegyvert találtak. A tengerészek azt állították, hogy kalózok egy hete foglalták el hajójukat, és arra használták, hogy utas és kisebb teherszállító járműveket támadjanak meg vele. A Szomália környéki vizeken az utóbbi években egyre aktívabbak a kalózok. Több nemzetközi hajózási társaság panaszkodott már emiatt. Eszközök hiány rendszeresen védelmi pénzt fizetnek a tengeri haramiáknak.
New Yorkban kiállították azokat az Oscar szobrocskákat, amelyeket március 5-én osztanak majd ki. Az Amerikai Filmakadémia vitrínben tartott nagydíjai februárig tekinthetők meg. Majd útra kelnek Los Angelesbe a díjkiosztóra. Az 50 darab Oscar figura Britanniumból készült. 24 karátos arannyal van bevonva, és egyenként 400 dollárt, azaz több mint 80 ezer forintot ér. A 78. Oscar gála nagy esélyese a 4 Golden Globe-ot nyert Brokeback Mountain.
Svédországban és Olaszországban is sztrájkolnak a légitársaságok alkalmazottai. A svéd pilóták elbocsátástól félnek, mert a skandináv légitársaság az eddigi egységes kollektív szerződést külön dániai, norvégiai és svédországi szerződésekre akarja átalakítani. Tegnap óta 300 járatot töröltek. Olaszországban is folytatódik az Alitalia dolgozóinak be nem jelentett sztrájkja. Rómában ez várhatóan 250 járat törlésével vagy késésével jár majd. Megvénult a torinói repülőtér is, ahol 11 dolgozó elbocsátása miatt tiltakoznak a többiek.
Itthon megkezdődött az az eljárás, amellyel önkormányzati tulajdonba kerül a Szent Király Szabadjai repülőtér. A kormány még tavaly döntött arról, hogy térítésmentesen a helyhatóságok tulajdonába adja a területet. Szent Király Szabadján a tervek szerint hamarosan polgári repülőtér üzemel majd.
Reggelre elfojtották a lángokat a Szarvasi Malomban.
Az átalakítás alatt álló épület tegnap éjjel gyulladt ki és teljesen kiégett, senki sem sérült meg.
A szarvasi tűzoltókat hajnalban riasztották az akkor már lángokban álló régi malomhoz. Mintegy 10 gépjárművel és 6 fecskendővel kezdték meg az oltást.
A helyszínt megközelítve a szolgálatparancsnok, látva, hogy a malom teljes terjedelmébe ég, a riasztási fogozatot 4-es kiemeltre módosította. Létrákat, vízszállítót kért a helyszínre, ismerve a környezetet és a rendkívüli időjárási viszonyokat.
Az oltást a vízhiány és a fagy nehezítette. A lángokat végül reggelre sikerült elfojtani, senki sem sérült meg. A tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják.
Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk.
Nézzünk közülük néhányat röviden.
Unión kívülről érkezők könnyebben vállalhatnak munkát Nyugat-Európában, mint az új tagországok polgárai.
Analóg helyett digitális, újfajta tachográfot vezetnek be az Unióban a biztonságosabb közúti forgalom érdekében.
Tudományos tanulmányok népszerű stílusban megjelent Csányi Vilmos Etológia és Társadalom című kötete. Uniós hírek következnek. Könnyebb Kongóból, mint Magyarországról. Lassan nyílik meg a régi uniós államok munkaerőpiaca a 10 új tagország dolgozói előtt.
Májusban lejár ugyan a 2 éves időszak, amely után szabaddá tehetnék a keleti tagok számára a munkavállalást, de egyelőre úgy tűnik, hogy a 15-ök többsége még további 5 évig él a korlátozás jogával.
Legfeljebb Finnország és Spanyolország mutatkozik hajlandónak némi engedményre.
Ők talán követik Írország, Nagy-Britannia és Svédország példáját, és minden korlátozás nélkül beengedik a 10 új tagországból érkezőket munkaerőpiacukra.
Kívülről könnyebb. Mostantól a nem uniós országokból érkezők elvileg könnyebben juthatnak munkához Nyugat-Európában, mint a 10 új tagállamból induló társaik. Egy új irányelv szerint ugyanis az 5 évig megfelelő háttérrel az unióban élő bevándorlók azonos jogot kapnak a munkához és a tanuláshoz, mint az ott lakók. Például egy 2000 óta Belgiumban élő kongói hivatalosan dolgozhat, míg ha egy lengyel tartózkodik itt ennyi ideje, az nem. Az ellentmondásokat elvileg az egyes államoknak kellene áthidalniuk. Az irányelvet eddig 5 ország léptette életbe, holott tegnaptól az Unióban mindenhol hatályosnak kellene lennie. Az Európai Bizottság pár hónap haladékot ad a tagállamoknak, utána pedig akár bíróság előtt kérheti számon a késést. Közben pedig május 1-től a 10 új csatlakozó munkavállalói szabad utat kaphatnának a régi tagállamokba. A kapukat azonban nem akarják kitárni. pillanatnyilag úgy néz ki, hogy Nagy-Britannia, Írország és Svédország után esetleg Spanyolország és Finnország látja majd csak szívesen a keletieket.
Ez év májusa, most már tényleg az utolsó határidő a digitális tahográfok kötelező bevezetésére, közölte a tagállamok illetékes vezetőihez írt levelében Jacques Barrot közlekedési biztos. Magyar vélemény szerint e-levélnek semmilyen joghatálya nincs.
A tahográf a kamionsofőrök munkájának legszigorúbb ellenőre. Rögzíti a jármű sebességét, és ellenőrizni lehet vele azt is, hogy betartják-e a kötelező pihenőidőt. Az új digitális tahográf ugyanígy mindannyiunk nem csak a kamionsofőrök biztonságát szolgálná. Ezen kívül a tisztességes verseny feltételeinek megteremtéséhez is szükséges, hogy az analóg szerkezeteket digitálisra cseréljék. Brüsszel először 2004. augusztusáig adott határidőt az átállásra, mivel a tahográf gyártók a készülékeket nem tudták időben legyártani és bevizsgáltatni. Az Unió háromszor is módosította a határidőt. Néhány tagország viszont még a váltáshoz szükséges jogszabályokat sem hozta meg. Az Európai Parlament is késésben van, hiszen csak februárban szavaz az uniós jogszabályról. A magyar előkészületek rendben haladnak. A közlekedési törvényt már módosították. Most folyik a közbeszerzési pályázat, a készülék és a hozzátartozó számítógépes program gyártójának kiválasztása. A digitális tahográfhoz az ellenőrzést lehetővé tevő csipkártyára is szükség van. A magyarországi átállás időpontja reálisan ez év júniusa lehet. Ettől kezdve az új tehergépjárművek csak digitális tahográffal kerülhetnek forgalomba. A régi, analóg rendszerű berendezésekkel felszerelt járművek tulajdonosait nem érinti majd a változás. Az ő járműveik továbbra is közlekedhetnek.
Szlovénia egy éven belül bevezetheti az eurót. Az Európai Központi Bank szerint az alacsony inflációnak és államháztartási hiánynak köszönhetően Szlovénia egyre közelebb kerül az euróövezeti tagsághoz. Ciprussal együtt így Szlovénia lehet az első új uniós a tagországok közül, amely bevezeti az eurót. Rajtuk kívül két balti országnak jók a kilátásai a közös valuta bevezetésére. Litvániában és Észtországban már csak az inflációt kell csökkenteni, ám ez hosszabb időt vehet igénybe.
Kulturális hírek következnek. Csányi Vilmos olyan tudós, aki nem csak a szakmabeliekhez szól, hanem eredeti gondolatait közérthető népszerű stílusban fogalmazza meg.
Legújabb kötete az Etológia és Társadalom számos meglepő felvetést tartalmaz az ember világban elfoglalt helyéről és szerepéről.
Az embernek, mint fajnak, nagy evolúciós újítása a közösség kifejlődése. Fejti ki legújabb írásainak gyűjteményében Csányi Vilmos etológus. Kutatásai során arra a következtetésre jut, hogy az egyének versenye helyett a közösségeké a döntő szerep az emberi evolúcióban.
Én azt gondolom, hogy az embernek nem csak a kultúrája befolyásolja azt, hogy hogyan él, hanem az is, hogy mint lény, mint egy élő szervezet, hogyan van felépítve, hogy a viselkedés genetika az napjainkban kezd nagyon gyors vonati sebességgel haladni, és egyre több dologról derül ki, hogy hogyan szabályozzák azt kinek. És azért az etológiai megközelítés, ami mindig ezt keresi, hogy a genetikai háttér és a kultúra az hogyan hat egymásra, és hogyan jön létre belőle az az izgalmas jelenség, amit társadalomnak nevezünk, erről szól tulajdonképpen a könyv.
Minden korszakban jellemző, hogy az emberek többsége bizonyos nosztalgiákkal tekint távolabbi, közelebbi történelmi időkre, holott a régebbi korszakokban is jellemző volt a még korábbi állapotokba való visszavágyódás.
Van egy csomó olyan dolog, amin érdemes elgondolkozni. Ha nem lennének emberek, akik mindig kicsit borulátóbbak és figyelmeztetnek a veszélyekre, akkor talán sok mindent nem kerülnénk el, ami egyébként elkerülhető.
A kötet pontos és érzékletes képet ad arról, hogy az emberiség elképesztő evolúciós sikere, társadalmi fejlődése egyben önnön konstrukciójának zsákutcájába is kergette az embert. Csányi Vilmos Etológia és Társadalom című kötete ugyanakkor szellemileg élénkítő, bizakodást sugalló olvasmány.
100 éves Igor Mojszejev, orosz táncművész, a róla elnevezett világhírű néptánc együttes vezetője, akit a moszkvai Bolsoj Színházban ünnepeltek barátai és tisztelői. Jogász családban született, de ifjú korában a néptánc bűvöletébe került. 1924-ben már a Bolsojban táncolt, nyughatatlanul kereste a színházművészet megújításának módjait. Csaknem 300 alkotást vitt színre. Rendkívül népszerű lett nem csak hazájában, de világszerte, így Magyarországon is. A Spartacus, a futballmeccs, a partizánok, az orosz szvit, valamint különböző népek táncainak virtuóz színpadra állítása mellett a magyar néptánc is szerepelt műsorukban, a Pontozó című produkcióban. A Mojszejev együttes népszerűsége a Szovjetunió megszűnése után is megmaradt. Budapesten 10 alkalommal szerepeltek, legutóbb 2002-ben. A rendkívül fiatalos, fáradhatatlan művész 100 évesen is naponta bejár együttese próbáira, figyeli és segíti munkáikat.
Az Illés együttes koncertje és az István a király csíksomjói felvételének DVD megjelenései után megjelent Bródy János önálló albuma is. A dalszövegíró zeneszerző énekes önálló estjének 14 legnagyobb slágerét válogatták egybe.
Elkezdődtek a 60-as évek. Bródy János a tőle megszokott, több értelmű iróniával ekképpen kommentálta, hogy korát tekintve belépett a 6. X-be. Életművét illetően azonban továbbra is bizonyítja, hogy nem fog rajta az idő.
Az, hogyha van lehetőségem más és új előadók számára zenét szerezni vagy szöveget írni, akkor ez egyben alkalom arra is, hogy én magam is megújuljak, mint alkotó ember.
A Hungarian Blues, a Földvár felé félúton és a többi klasszikusnak számító népszerű dal koncertfelvétele érzékletesen reprezentálja, hogy Bródy szerzeményei hatnak az érzelmekre és az észre egyaránt.
Azt gondolom, a művészet feladata ma az, hogy érvényes és igaz sejtéseket közöljön az emberekkel, amelyekbe megbízhatnak.
Az egykori legendás Illés együttes meghatározó frontembere akár pihenhetne is eddigi babérjain. Legújabb feladata, hogy Andrew Lloyd Webberrel együtt dolgozik egy musicalen, jelzi, hogy tud újat mondani közönségének. Első koncert DVD-jének válogatott dalai pedig arról is szólnak, hogy a művészetben a frissesség nem a komponálás dátumától függ.
Időjárás jelentés következik nem sokára.
Előbb azonban nézzük a híradó főbb témáit még egyszer röviden.
Negyvennégy halottja, 198 sérültje van a montenegrói vonat szerencsétlenségnek, a könnyű sérültek között van egy magyar is.
Itthon javult a helyzet, de Görögországban, Németországban és Ausztriában még tombol a szokatlan hideg.
A hazai gázellátórendszer teljesítménye határára ért. A gazdasági miniszter Brüsszelben lobbizik uniós forrásokért.
Eloltották a lángokat Szarvason, a felújítás alatt álló régi malom teljesen kiégett.
Nézzük tehát, mennyire lesz hideg.
Ma napos, száraz idő várható. Az északkeleti szél mérséklődik, a hőmérséklet csúcsértéke mínusz 5 és mínusz 10 fok között alakul.
A hírórát sporthírekkel, körzeti híradókkal és a Kárpáti Krónikával folytatjuk.
Hírekkel 4 órakor jelentkezünk legközelebb, várom önöket akkor is.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, jó napot kívánok!
Viszontlátásra!
Az ég viharai mindig hamar elülnek, a lélek viharai azonban nagyon sokáig tartanak.
Más világ, más szabályokkal és rejtélyekkel.
Nem én vagyok az anyád.
A rabszolgaságot már régen eltörölték.
Na menj, asszonyod, egy néger karján szalad a faluba!
Csikíts! Csikíts! Csikíts, úgyse van senki!
A te szíved még az én szívemnél is feketi.
Új kalandfilm sorozat Afrika legszebb tájairól.
Keresd meg a gyökereidet! Ne hagyd el Afrikát!
Afrika gyöngyszeme.
Csak a nyaklánc miatt utaztam ide! Az a nyaklánc jelenti a múltamat!
Ma délután az M1-en.
Kedden este ismét jelentkezünk kívánságműsorunkkal. Önök kérték. Miért jó a jó napot? Egyszer véget ér. A puszta télen. Nóta csokor. Jó a rosszat elfeledni. Asszonykám, adj egy kis kimenőt. Elizabeth. Micsoda nő ez a férfi. A Szarvasbika. Várjuk kedves nézőinket a Magyar Televízió egyes programján.
Tényleg a lélekkel lehet a gond.
Egy barátnak kellett meghalnia ahhoz.
Gordower épp most repített golyót a fejébe, maga már is a helyét akarja.
Hogy meglelje magában a művészet teljességét.
Jó így dolgozni. Néha lehunyom a szemem is. Hallom a napsütést.
Többet ne lássunk itt! Katrodj!
A hegedűs. Ma este az M1 műsorán.
Nem tudtok csendre kényszeríteni. Minden a fejemben van.
Daniel, mérnök. Egy Ignis és az alacsony hiteldíj érdekli. Éva, titkárnő. Swiftben és halasztott fizetésben utazik. Giza, háziasszony. Él-hal az árengedményekért. István, gazda. Használt autóját jó áron új Swiftre cserélné. A Suzuki-nál most önt is várja egy kedvező ajánlat. Január, mire vár?
Sürgősen pénzre van szüksége az ünnepek után. 0640 50 50 50.
Gyors kölcsön készpénzben a Providenttől egyenesen az ön kezébe. Hívja most 0640 50 50 50.
Megfázás? Allergia? Vitamin C és cink, mintha elfújták volna. Gyorsan felszívódó hatékony vitaminbevitel és gyógyulás. Vitamin C és cink. Keresse a gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban.
Jó napot kívánok! 5 év próbaidőre felfüggesztette az elsőfokon 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélt Bognár Györgynek, a Matáv Eszt és Sopron labdarúgó csapatának korábbi edzőjének büntetését a Győr-Sopron Moson megyei bíróság. Az ítélet jogerős. A bírónő tanása a folytatólagosan elkövetett sikkasztásban, egyrendbeli csalásban és egyrendbeli okirathamisításban tavaly júliusban bűnösnek találta Bognár büntetésének felfüggesztését, lefekvően azzal indokolta, hogy a sportvezető végül is visszafizette az okozott károkat. Más téma, vidámabb téma, ismét első lett Iványi Dalma a kosaras szurkolók szavazásán Európában.
Iványi Dalmát európai szakemberek nemrégiben a kontinens negyedik legjobb játékosának választották, a szurkolók pedig még tovább mentek. Az Európai Szövetség honlapján megrendezett választás végeredménye alapján ő az első számú kosaras hölgy Európában.
Nagyon büszke vagyok rá, mert ugye itt azért a pécsi közönség az a mi sikereinkhez nagyon nagy részben hozzájárul, és azért ez egy jó érzés, hogy a szurkolók ennyire szeretik a csapatot is, és engem is. Ez is én úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon komoly díj.
Más téma, mi maradunk a kosárlabdánál. Kobe Bryant 81 pontot szórt. A képet ma kaptunk a tegnap előtti eseményről, és így azt után megláthatják, hogy a Los Angeles Lakers játékosa majdnem NBA rekordot állított föl.
Kobe Bryant szezonjáról talán elég annyi, hogy 35,9-es pontátlaggal vezeti az eredményességi listát, 39 meccséből 26-szor dobott legalább 30 pontot, januárban éppenséggel 10-ből 9-szer legalább 35-öt. De hogy egy találkozón 81-et szerezzen, ez talán mégis előzmény nélküli. Olyannyira, hogy a legendás Wilt Chamberlain 1962-es varázslata a New York elleni 100 pont óta senki nem járt ilyen magasságokban. Legalább 80 pontot elérni egy meccsen a gólyalábú óta Bryantnek sikerült egyedül. Máskor más játék, ma talán még hihetetlenebb ez az egész, s bár még mindig abszurdnak tűnik a felvetés, hogy akár Chamberlain rekordját is el lehet érni egyszer. Játsszunk el a gondolattal, meddig jutott volna Kobe, ha, mint a Phoenix Seattle meccsen ugyanezen a meccsnapon, két hosszabbítás van Los Angelesben.
Egyébként csak egy érdekesség, az első 6 hasonló összehasonlításban rekordban Chamberlain 5 eredménnyel tartózkodik ott az élcsoportban. Tenisz, NM bejutott a legjobb 4 közé, mert Davenportot 2-6-6-2-6-3-ra legyőzte az ausztrál nyílt nemzetközi teniszbajnokságon, ahol még egy női negyeddöntőt rendeztek.
Csak egy orosz juthatott a legjobb 4 közé az év első Grand Slam tornáján, persze nem azért, mert erre külön szabályok vonatkoznak, hanem mert a negyeddöntő 2 orosz tagja, Maria Sarapova és Nadia Petrova összekerültek. Sarapova kétszer is a sírból hozta vissza az első játszmát, a rövidítésben ugyanis kétszer volt Petrovának szett labdája. A szőke orosz azonban mindkétszer hárított és 8-6-tal mehetett pihenni. A másodikban 4-1-re elhúzott, majd magára engedte Petrovát, és ahogy az első, ugye a második játszmát is kínlódva fejezte be. A férfiaknál David Nalbandian újra próbálkozhat a döntő döntőbe kerüléssel, ugyanis a Fabrice Santorolani negyeddöntőben a francia kétkezes a 7-5-re elveszített nyitójátszmát követően kipukkadt, és egyetlen gémet sem nyert.
Sport legközelebb a Magyar Egyen este a híradó után néhány perccel, este 8 óra előtt néhány perccel. Viszontlátásra!
Egy kézilabda meccsen a játékosok átlagosan 7,5 percet töltenek a levegőben. Ön ennél lényegesen többet fog majd a tévé képernyője előtt tartózkodni. Férfi kézilabda EB január 26-ától az M1-en.
Fél millió néző figyelme minden hétköznap, ez a mi vagyunk. 2006-ban duplázzuk meg együtt ezt a fél milliót.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
A Kultúrház nem ilyen. A Kultúrház más, mint ők. A Kultúrház ehhez sem hasonlít. Mert a Kultúrház egyedülálló.
Lehet másképp nézni ugyanazt a dolgot.
Exkluzív.
Valóban csodálatos.
Aktuális.
Nem ártana valamit csinálni.
Kultúrház minden nap az Este után 3:45-kor az M1 műsorán. Kultúra gomnyomásra.
Milliárd forintos beruházás uniós támogatással újul meg a Ráckevei Dunaág. Már igényelhető, Budapesten 64 ezer család juthat közüzemi díj támogatáshoz. Parkolási rendelet, állítsák vissza a jegyváltás előtti türelmi időt, kéri a jogi bizottság elnöke. A budapesti körzeti híradót látják. Jó napot kívánok! Mintegy 1,8 milliárd euró uniós támogatás juthat a közép-magyarországi régiónak 2007 és 2013 között. A pénzt közutak, közművek fejlesztésére, valamint oktatási és szociális beruházásokra fordítják majd.
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a Pest megyei önkormányzat közös évadnyitó rendezvényén a terület polgármesterei, vállalkozói, valamint civil szervezetek képviselői az idei, illetve a 2007-ben kezdődő 7 éves tervezési időszak fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak. Szabó Imre, a Pest megyei közgyűlés, valamint a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke elmondta, hogy a pályázati pénzeket a közutak, a közművek fejlesztésére, oktatási és szociális ellátások rekonstrukcióira költik majd. A felhasználás tekintetében elsődleges szempont lesz az, hogy a kistérségben élők életkörülményein javítsanak a beruházások.
A regionális fejlesztési pénzeink közel 5 milliárd forintos keretből indulnak, és közel 800 millió forintos lesz a megyei területfejlesztési tanács támogatási összege. A reményeink szerint ezek nagyrészt megduplázódnak, egyrészt a vállalkozói, másrészt az önkormányzati szféra vállalásaival.
A tanácskozáson Barát Etele elmondta, hogy a 2007 utáni időszakra készülés jegyében elkezdődtek a nagy projektek előkészítései, amelyben a közép-magyarországi régió is nagyban érintett.
Az Európai Unió tudomásul vette, hogy annak ellenére, hogy Budapest fejlettsége így mértékben kiemelkedik az országból, az egész régió, illetve ezenből Pest megye bizony nagyon sok gonddal küzd. Ennek több pozitív eredménye volt. Az egyik az, hogy ugyanolyan jogszabályi keretek között, ugyanolyan jogcímekre, tehát ugyanúgy közlekedésre, útra, iskolára, oktatásra, bármire föl lehet használni a pénzt.
A miniszter utalt arra, hogy a 2004 és 2006 közötti időszakra szóló nemzeti fejlesztési terv végrehajtásában a közép-magyarországi régió jól teljesít. Idáig mintegy 238 milliárd forint fejlesztési támogatás jutott a régióba a kohéziós és a strukturális alapokból. A támogatásból Budapest 209,6 milliárd forinttal, Pest megye 28,6 milliárd forinttal részesedik.
Az uniós támogatással kiegészítve összesen 35 milliárd forintból újulhat meg a Ráckevei Dunaág. A beruházás keretében jelentősen javulhat majd a vízminősége.
Mínusz 10 fokban senkinek sem jut eszébe, hogy megmártózzon a Dunában, sziget halom partjainál. Egy meleg nyári napon viszont már sokkal többen kacérkodnak a gondolattal. de a legtöbbjüket visszatartja a folyó kétes tisztasága. A 2008-ban induló 35 milliárd forintos vízgazdálkodási program eredményeképpen viszont fürödni is lehet majd a Dunában.
Nagyon fogja növelni a településeknek az idegenforgalmi vonzerejét. Éppen a konferencián is megemlítettem, hogy én a gyermekkoromban még tudtam fürdeni ebben a Ráckevei és Soroksári Dunákban 16 éves koromban, és ma már sajnos ezt nem lehet megtenni.
A program keretében megvalósul majd a meder rendbetétele, és jelentősen csökken a Dunák szennyezés terhelése is.
A víz mennyiség szabályozására pedig újjáépül a Tasi Zsilip, és ezzel biztosítható a hajózásnak a jobb feltételrendszere, de biztosítható az is, hogy mindig az igények szerinti mennyiségű víz legyen az ágban. Természetesen a természeti értékekre is maximális figyelemmel kell lenni a program során.
A magyar kormány a projekt előkészítésére 1,3 milliárd forintot biztosított, a fennmaradó költségeket pedig az Európai Unióval közösen állja majd.
Tegnap óta lehet igényelni Budapesten az idei közüzemi díjakhoz járó támogatásokat. Budapesten 64 ezer család kaphat ilyen címen segítséget. 17 ezeren a távfűtéshez, 47 ezeren a víz, csatorna és villanyszámlájukhoz, 13 ezeren pedig mind a négyhez.
A közüzemi díjakhoz járó támogatásokat a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatán lehet igényelni. A jogosultság továbbra is jövedelemhatárokhoz kötött. A hagyományos fűtésű lakásokban a rendszeres támogatások a víz, csatorna, személydíjakhoz járnak, de csak azoknak, akiknek 40 ezer forintnál alacsonyabb az egyfőre első jövedelmük, vagy valamilyen jogcímen helyi támogatásban részesülnek.
A kompenzáció havi összege 2006. évben, ebben a körben hát 600 és 400 forint, tehát víz, csatorna, személydíj, tehát összesen havonta 1600 forint. Aki igényli, folyamatosan lehet igényelni a következő hónaptól. Ő kapja ezt a havi kompenzációt. A másik a távfűtési kompenzáció, tehát a távfűtött lakásokban, ott jövedelemhatárral működik egyértelműen a feltételrendszer.
Mégpedig úgy, hogy azok kaphatnak rendszeres távfűtési támogatást, akiknél az egyfőre első jövedelem 45 ezer forintnál alacsonyabb. Az egyedül élő nyugdíjasok és a gyermeküket egyedül nevelőknél ez a jövedelem határ 55 ezer forint. Távfűtéses lakásokban a téli hónapokban 4 ezer forintot írnak jóvá a számlákon. A jogosultak az alaptámogatásokon felül egyszeri, kiegészítő támogatásra is számíthatnak. Ez a távfűtéses lakásoknál 12 ezer forint, a hagyományos fűtésűeknél pedig 10 ezer. Az idén erre még rájön a távfűtéses lakások nyugdíjas lakóinak járó, kormányrendeletben meghatározott nyugdíjkiegészítő támogatás is, amit a jegyzőknél lehet igényelni.
A parkolási rendelet módosítását kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlés jogi bizottságának elnöke. Ugi Attila szerint törvénytelen, hogy eltörölték a parkolójegy megváltása előtti türelmi időt.
Szeptemberben nagy port kavart a közgyűlés döntése, miszerint a parkolási türelmi időt egy módosítással megszüntették. A javaslat hivatkozási alapját már többen, például a Fővárosi Közigazgatási Hivatal is bírálta. Ez ugyanis arra mutatott rá, hogy a budapesti autósok rossz hiszeműek, túlnyomó részt kihasználják a türelmi időt. 5-10 percig vagy akár fél óráig is elhúzták a befizetést, így jelentős bevételtől esett el a főváros. Azóta hosszú ideig nem történt semmi, csak az autósoknak fogyott el a türelme. Több képviselő próbált már tenni az érdekükben lépéseket, így Ugi Attila, a jogi bizottság elnöke is javaslatot nyújtott be decemberben a közgyűlés elé. A tervezetet akkor levették a napirendről. Most abban bízik, hogy januárban majd nagyobb figyelmet szentelnek a javaslatnak.
Azt szeretném elérni ebben a határozati javaslatban, hogy a főváros dolgozzon ki egy olyan rendszert, ami alapján pontosan lehet ellenőrizni, hogy ki mennyi időre ideje hagyta ott az autóját, és hogy valóban csak pénzváltási, illetve egy jegyváltási célból ment el onnan, vagy mondjuk több órája ott hagyta az autóját. Megvannak erre a technikák.
Ugi Attila szerint mindenképpen szükséges a korábbi döntés felülbírálata, hiszen a jegyváltás előtti türelmi idő ugyanúgy jár az autósoknak, mint a megváltott parkolóidő túllépésekor járó 10 perc.
A Fidesz fővárosi frakciója szerint a BKV vezetése Demszky Gábor vélt elvárásainak próbált megfelelni, amikor a hatáskörébe tartozó területekről eltávolítatta a főpolgármestert ábrázoló plakátokat. Maga az érintett egyébként úgy véli, sérült a szólásszabadság.
Az alkalmi kiadvány közterületi plakátjai hétfőtől a BKV fennségterületein így néznek ki. A Fidesz frakció szerint Budapesten odáig jutott a fővárostól függő cégek, közöttük a BKV szervilizmusa, hogy automatikusan döntöttek a zsanos plakátok levételéről.
Olyan hangulat alakult ki a városban, hogy Demszky Gábor elvárásainak kell eleget tenni, még akkor is, ha Demszky Gábor ezeket az elvárásokat nem fogalmazza meg.
A Város Üzemeltetési Bizottság vezetője úgy látja, hogy a plakátok inkább azoknak ártottak, akik kitették őket. Ezért fölösleges volt a BKV részéről az intézkedés.
Ugyanakkor azt látni kell, hogy olyan mértékű állandó politikai támadások keresztüzében áll a BKV menedzsmentje, elsősorban az ellenzék részéről, hogy egy ilyen nyomás alatt nem csoda, ha hibázik, most hibázott.
Az ügy magát Demszky Gábort is bosszantja.
Helytelenítem azt, hogy a BKV Eron Kft-n, vagy annak a megbízottjai leszedették ezeket a plakátokat. A vélemény és szólásszabadság, a vélemény nyilvánítás szabadságának a lehetősége sokkal fontosabb, mint az a gazdasági érdek, amelyre Eron Kft. Hivatkozik ebben az ügyben.
A BKV-nál viszont továbbra is úgy vélik, hogy sértette a plakát a cég érdekeit. Direkt utasítást viszont állítják, nem fogalmaztak meg. Csupán kérték alvállalkozóikat a plakátok megváltoztatására.
A szólásszabadsága adott és megadott, a közterületeken is megjelenik ez a plakát. Mi üzleti szempontból mérlegeltünk, és ennek alapján fogalmaztunk meg egy kérést, de mi utasítani nem utasíthattuk se a Peró Reklám Kft., se senki más.
A kifehéredett plakát helyett az eredeti visszahelyezéséről a BKV-nál egyelőre nem született sem döntés, sem kérés. A Fidesz fővárosi frakciója viszont azt tervezi, a csütörtöki közgyűlésen megkérdezik a főpolgármestert, hogy szerinte ki a felelőse az ügynek.
Körzeti híradó este 6 óra után 10 perccel lesz legközelebb. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Panoráma hétről hétre, világpolitika percről percre. Saját tudósítással jelentkezünk Izraelből, ahol már a Sharon utáni időkre készülnek. Együtt látogatunk el az Al Jazeera televízió szerkesztőségébe, de tervezzük, hogy világkörképet készítünk a kábítószer útvonalról, Afganisztántól Európáig. Panoráma, kedden este 9-kor.
Wolfgang Amadeus Mozart születésének 250. évfordulója alkalmából 24 órás élő nemzetközi közvetítést láthatnak január 27-én. A világ legjelentősebb művészei gyűlnek össze erre a média eseményre, hogy ünnepeljék a nagy zeneszerzőt. 24 óra Mozart. Január 27-én a Magyar Televízió 1-es és 2-es csatornáján.
Mircea Joana, szociáldemokrata pártelnök fellép a kovásznai románság elnyomása ellen. A tartomány és a város vezetői ismét külön emlékeztek az 1942-es újvidéki razzia áldozataira. Még mindig nem épült fel valamennyi ház az árvissújtott a vajdasági módoson. A Kárpát-medence híreit látják. Jó napot kívánok! Nincs magyar áldozata a tegnap este történt montenegrói vonat szerencsétlenségnek. Az egyetlen magyar utas az utolsó vagonban tartózkodott, és így menekülhetett meg. Nevét nem közölték. Tegnap Sepsiszentgyörgyön ülésezett a Szociáldemokrata párt vezetősége. Mircea Joana pártelnök felemelte szavát Szili Katalin hétvégi a kisebbségi törvénytervezet elfogadását szorgalmazó kijelentése ellen.
Rosszul kezdődött a szociáldemokraták háromszéki megbeszélése, mert a párt főtitkára Miro Mitrea volt közlekedésügyi miniszter a felvonóba rekedt. Ezek után a 200-nyi országos vezérkar gyalogosan ment fel a 10. emeleti gyűlésterembe. Ott viszont tökéletes egyetértésben folyt a megbeszélés, amely elsősorban a székelyföldi románság általuk sanyarúnak nevezett sorsának javítási lehetőségeiről szólt. Mircea Joana pártelnök a sajtó számára tartott tájékoztatón nehezményezte az RMDS Hargita és Kovászna megyében való gazdasági és politikai egyeduralmi törekvéseit megengedő román kormányzat kisebbségpártoló magatartását. Az alkotmány betűjével ütközőnek tartotta az RMDS kulturális autonómia törekvéseit, de elmarasztalta Szili Katalin magyar házelnököt is, aki a kisebbségi törvénytervezet elfogadását szorgalmazza. Véleménye szerint ez Románia belügyeibe való beavatkozásnak minősül, és a jelenlevő médiumokon keresztül felkérte az ország vezetőit, hogy ne alárendelt félként tárgyaljanak a szomszédos Magyarország vezetőivel. A legnagyobb ellenzéki párt elnöke, hogy a Székely megyékben elnyomottnak vélt román ajkúak segítségére legyen, kijelentette, a közeljövőben parlamenti irodát nyit a megye székhelyen, Sepsiszentgyörgyön.
Tegnap az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek Újvidéken, amikor a magyar fasiszták kivégeztek 1246 szerb zsidó és cigány lakost. A tartomány demokrata és a város szerb radikális vezetői ezúttal sem tudtak megegyezni abban, hogy együtt koszorúzzanak.
Immár harmadszor történik meg, hogy Vajdaság és Újvidék küldöttsége külön-külön emlékezik meg a hírhet razziáról, amelynek során nem csak férfiakat, hanem nőket, öregeket és gyerekeket is kivégeztek a magyar katonák Újvidéken. A vajdasági parlament küldöttsége, amelyben ott volt Egeresi Sándor alelnök is, Bolyán Kosztres elnök vezetésével pontosan 12 órakor Újvidék radikális vezetése, Maja Gojkovics polgármester asszonnyal az élén viszont 1 órakor jelent meg a Dunaparti emlékműnél. A szerb ortodox egyház képviselői Újvidék küldöttségéhez csatlakoztak.
Háromszor menekültem meg a haláltól. 7 éves voltam a razzia idején, először az ágy alá bújtam, aztán egy téglarakás mögé, amikor pedig harmadszor jöttek értünk a katonák, megjelent egy apró termetű fekete hajú magyar tiszt, akinek nagyon nagy szíve volt, és megmentett bennünket a kivégzéstől.
Egyetértésben kellene ilyenkor emlékeznünk ezekre a szörnyű eseményekre, amelyek a II. Világháború idején történtek. Hisz Vajdaság multietnikus jellegéért, európai szellemiségéért kell küzdenünk. Nem szeretném kommentálni Újvidékváros különválását, mondta a vajdasági parlament elnöke. Arról egyébként 64 év után sem emlékeznek meg a vajdasági hivatalos szervek, hogy a tartományban mintegy 30 ezer ártatlan magyart végeztek ki a partizánok. A megtorlás áldozatainak máig sem állítottak emlékművet.
36 család költözött be a vajdasági módoson azokba a házakba, amelyek az árvízkárosultak számára épültek. További 20 épület elkészült ugyan, de egyelőre késik a beköltözés. Módoson, Káptalanfalván és Párdányban összesen 360 ház dőlt össze.
A hidegben is dolgoznak az építők, mert még több mint 100 árvízkárosult várakozik különféle menhelyeken arra, hogy beköltözzön. Akiknek szerencséjük volt, már melegszenek a segélyként kapott tűzhelyek mellett, amelyekből sajnos mindenkinek csak egy jutott. Ezért aztán előkerültek a hősugárzók is. Vízhián az öblítőt sem lehet használni, számos családnak bútora sincs. A módosi új telep lakói között sok az öreg.
Még élünk? Hát, ami kicsi van. Erre, arra, amarra, ami gyűjt. A földet elvitte a víz, ami volt bevetve is.
Itten nem mondom én, hogy rossz, jó, ketten vagyunk, gyerekek gyűnnek. Az a szörnyű, hogy azok megvigasztanak, gyűnnek az unokák, megvigasztalnak bennünket.
Molnáréknak 42 évi házasság után újra kell kezdeni az életet. Amit két kezükkel építettek, elvitte az árvíz. Másoknak sem könnyű lakóhelyet változtatni, megszokni az új környezetet, ahol nincs udvar, kiskert, így baromfit sem tarthatnak. Remélik, hogy nem feledkeznek meg róluk. Élelmiszerre, tűzifára, bútorra, gyógyszerekre lenne szükségük. Sokat remélnek attól a 100 000 eurós segélytől is, amit a héten Görögország nagykövete adott át Belgrádban a vajdasági árvízkárosultak megsegítésére.
15 éves álma vált valóra a nagyszalontai magyarságnak azzal, hogy befejeződött a Csonka-torony felújítása. A Hajdúváros műemlékét anyaországi támogatással állította helyre az önkormányzat.
Ilyen volt és ilyen lett a nagyszalontai csonkatorony. A Bocska István fejedelem által 1606-ban szalontára telepített 300 hajdú végvárként használta a törökök támadásai ellen. A tornyot 1899-ben restaurálták, majd Arany János emlékmúzeumként nyitották meg a nagy közönség előtt. Azóta csak kisebb javításokat végeztek az épületen, mely időközben életveszélyessé vált.
A régi cserepeket az állandóan a vihar, a szél azt levitte, és akkor természetesen beázott a kiállított anyagot, ami akár képzőművészeti, vagy pedig a régi dolgozószobának a bútorai, ugye hát az nem tett jót neki a víz.
A felújítást tavaly szeptemberben kezdték, kicserélték a tetőszerkezetet, és elvégezték a 33 méter magas épület külső vakolását, valamint egy korszerű villámhárítót is felszereltek. A Bihar megyei tanács 900 millió lejes támogatása mellett az anyaország is hozzájárult a műemlék helyreállításához. A portálé felavatására Nagyszalonta fennállásának 400 éves évfordulóján június 3-án kerül sor.
Életének 85. évében elhunyt Jancsó Adrien, Kossuth-díjas előadó művész. 1921-ben a romániai Marosújváron született, 1947-ben települt át Magyarországra. Vidéki teátrumok után a Madách Színház, majd a Radnóti Színpad művészeként dolgozott. 1995-ben Kossuth-díjjal, 96-ban Magyar Örökségdíjjal, 2004-ben pedig Hazámdíjjal ismerték el tevékenységét. A Kárpáti Krónikát látták, hírösszefoglalóval legközelebb éjjel 3:42-kor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Csak egész nyáron hegedült, de amikor eljött a tél, felkopott az álla. A sorgos hangja viszont megkapta, amiért dolgozott. Ha a pénzedről van szó, választ egy igazán jó megoldást a sok közül. KNH lekötött betétek akár 7,77%-os kamattal.
Dönts okosan! KNH. Bank és biztosítás.
Az ég viharai mindig hamar elülnek. A lélek viharai azonban nagyon sokáig tartanak.
Más világ, más szabályokkal és rejtélyekkel.
Nem én vagyok az anyád.
A rabszolgaságot már régen eltörölték.
A mennyasszonyod egy néger karján szalad a faluba!
Csikíts! Csikíts! Csikíts, úgyse van senki!
A te szíved még az én szívemnél is feketé.
Új kalandfilm sorozat Afrika legszebb tájairól.
Keresd meg a gyökereidet! Ne hagyd el Afrikát!
Afrika gyöngyszeme.
Csak a nyaklánc miatt utaztam ide! Az a nyaklánc jelenti a múltamat!
Ma délután az M1-en.
Kedden este ismét jelentkezünk kívánságműsorunkkal. Önök kérték. Miért jó a jó napot? Egyszer véget ér. A puszta télen. Nóta csokor. Jó a rosszat elfeledni. Asszonykám, adj egy kis kimenőt. Elizabeth. Micsoda nő ez a férfi. A Szarvas Mika. Várjuk kedves nézőinket a Magyar Televízió 1-es programján.
Tényleg a lélekkel lehet a gond.
Egy barátnak kellett meghalnia ahhoz.
Gordower épp most repített golyót a fejébe, maga már is a helyét akarja.
Hogy meglelje magában a művészet teljességét.
Jó itt dolgozni. Néha lehunyom a szemem is. Hallom a napsütést.
Többet ne lássunk itt! Katrogy!
A hegedűs. Ma este az M1 műsorán.
Nem tudtok csendre kényszeríteni. Minden a fejemben van.
Sporthivatal.
A mórháborúk és az inkvizíció idején.
Nyilvánvaló, hogy elvben. A föld körül hajózható.
És akkor?
Elvben.
Ezt Ptolemaiosztól veszed, azt Marco Polótól, amaz pedig Africanustól.
Átvettem tőlük, amit igaznak láttam.
Mit igaznak akartál látni?
Lelked mindig a messzi és hatalmas. Nyugati óceán után sóvárgott.
Tehát szárazföld van nyugaton.
Ez eretnekség!
Vakmerő vagy Kolumbusz kapitány, és becsvágyó.
Azt mondják, az óceán túl széles ahhoz, hogy áthajózzuk.
Neved örökre híres lesz.
Kolumbusz. A kalandfilm sorozat ismét az M1 műsorán.
Azt hiszem, a feleségem rajta volt a járatukon.
Miamiba készült hétvégére, egy másik fickóval.
A férje rajta volt a tegnapi Miami járatunkon.
Nem, nem, az kizárt. Kale New Yorkban van.
Együtt ültek a repülőgépen. Mi az utolsó dolog, amit igaznak vél önnel és a férjével kapcsolatban? Ki kell derítsem nekem, ehhez meddig kell visszamennem?
Bárhogy ült is, nem érdekel.
Istenem, érzem az illatát.
Azzal, hogy folyton csak róluk beszélünk, mindig négyen vagyunk,
nem,
és...
Nem.
Sose találod meg, amit keresel. Soha. Te a miértet kutatod. De nincsen miért.
A főszerepekben Kristin Scott Thomas és Harrison Ford. Zuhanás. Szombaton este az M1-en. A kitűnő angol színész Michael Palin újra útnak indul.
Nincs is olyan messze a kitűzött cél. Örülök, hogy ezentúl nem kell másoktól kérdezgetnem, hogy milyen is az a Szahara.
Ezúttal az a terve, hogy legyőzze a föld talán legmagányosabb, legkülönösebb és legellenségesebb képződményét, a Szaharát.
Nincs ennél kietlenebb, barátságtalanabb hely a Földön. Számomra teljesen ismeretlen terület. Új erőpróbának vetem alá magam, ha kell, az emberi tűrőképesség legvégső határát.
Csak hogy nem azt kapja, amit várt.
A sivatag valami fantasztikus. A tevék diktálják a tempót, hangulata van. Itt nincs felesleges sallang. Minimálisak az igényeink. Délben itt 134 Fahrenheit fok van, az 60 Celsius fok. Ez életem legforróbb ebédje. A legszebb látvány a világon.
A Szaharában Michael Palinnel. Vasárnap délutánonként az M1-en.
Csókollak a Szaharából!